Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által keresi a mi örökkévaló úrunk a mi szíveinket ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a 44. Zsoltár első 9 versében. Istennek szent ígéjét a 44. Zsoltár első 9 verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Az éneklőmesternek a Kórá fiainak tanítása. Ó Isten, füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, amelyek napjainkban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Nemzeteket üztél ki a te saját kezeddel, őket pedig beplántáltad. Népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted. Mert nem az ő fegyverükkel szereztek földet, és nem az ő karjuk segített nekik, hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te magad vagy az én királyom, ó Isten! Rendelj segítséget Jákobnak! Általad verjük le szorongatóinkat, a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem, hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Szela. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, azt mondják a mély pszichológiával foglalkozók, hogy az embernek emlékei vannak azelőttről is, hogy beszélni tudott volna. De ezeket az emlékeket valami sajátos élethelyzet tudja csupán előhívni. De nem csak egyéni emlékezet van, hanem közösségi is. Sőt, a közösségi emlékezet még régebbi. És ez az, amely részévé tesz egy nagyobb egységnek, egy közösségnek, amely meghatározó az ember életében, a saját identitás kérdésében is. Van ennek egy sajátos jelzője, amelyet talán inkább bibliai körökben szoktunk használni, az élő emlékezet. És a Szentírás mindig erről az emlékezetről beszél. Mert az Isten gyermekei az élő emlékezetben vannak otthon. Az a történelem, amit élnek, korreál azzal, ami történet jön feléjük Isten jelen valóságából, de mégis a múltból. És ilyen értelemben a történelem az nem csak folytatódik, hanem él is. És részévé teszi az embert egy olyan eseménynek, az Isten eseménynek, amely az erejét épp abból kapja, hogy tapasztalatunk van arról, ami mögöttünk van. Tehát a történelem nem csak folytatódik, testvéreim, az Istenben, hanem él is, és megelevenedik az Isten tapasztalat. Ha figyeltünk, amit olvastam a János írás, János egyetemes első leveléből, illetve itt a 44. Zsoltár elejéről, szinte egybecseng. Azt mondja János, amikor beszél a, illetve írja a levelét, hogy én azt szeretném nektek elmondani, amit szemeinkkel láttunk, amit a kezeinkkel megtapintottunk, amit hallottunk, amiről tapasztalatunk van. Nem mesét mondok nektek, nem olyan történetet, amit hallottunk és átörököltünk csupán, hanem amiről tapasztalatunk van. És ugyanez van itt a 44. Zsoltárnak az elején is. Szóval nagyon érdekes, hogy most durván mondom, 700 esztendő van a Kórá fiainak tapasztalata és János apostolnak a tapasztalata között, és ez a két tapasztalat egybecseng. És ugyanarról van. Azt mondjuk el, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk mi is a saját történetünként. Figyeljünk csak, olyan gyönyörű, ahogy Károly Gáspár fordítja ezt a szöveget. Azt mondja, hogy napjainkban s a hajdankor napjaiban, amit cselekedtél. Ó Isten, füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, amelyet napjainkban és a hajdankor napjaiban cselekedtél. Miért kellett azt elbeszélni az atyáknak, amiről nekünk tapasztalat van? Nem kellett elbeszélni, mert az atyák elbeszélése, vagyis az ősöknek az Istenről való bizonságtétele egybeér azzal, amilyen tapasztalatunk nekünk ma az élő Úrról van. És ez az esemény sor, testvéreim, amikor két nemzedéknek, vagy akár több nemzedéknek olykor 100 éveket elválasztó tapasztalatát hozza össze, akkor ez az emlékezet nem az idősíkoknak az egybecsúsztatása, hanem az Isten örökké való jelenlétének a bizonyossága a hívő ember számára. Mert vannak olyan hívők, akik hitelesen mesélik. Nem is jó ez a szó, mert nálunk megterheltetett, hogy a mese az ilyen nem valóságtartalmú valami. Pedig az. Régen a mesét azt nem gyermekeknek mondták, hanem felnőtteknek. Hogy tanuljanak. Meseformában mondták el az igazságot. Csak a forma volt más. De nálunk már a 21. században ez a szó megterheltetett. Azt is mondhatnám, talán jobban értjük, hogy a régieknek, az előttünk járóknak a bizonyságtétele. Ahogy az Istenről beszélnek, és amit mondanak, amit ők is láttak, megtapasztaltak, egybeér azzal a tapasztalattal, amit mi is láttunk és megtapasztaltunk ma. Az Isten történéseit. Vagyis, amikor tovább mondja valaki ezt az Isten tapasztalatot, akkor nem csak összeköt idősíkokat, hanem az időt, mint olyan, kiiktatja ebből az elbeszélésből, és az Isten örök jelen valóságát mondja el, és adja tovább. És milyen többenetes, hogy Izraelben a Krisztus előtti 6. századnak az elején, és Izraelben az 1. századnak a végén, amikor János apostol írja a levelét, ugyanaz a tapasztalat. Ugyanaz az igazság. S ha őszintén ráhajolunk a Szentírásra, és egy kicsit megkutatjuk a mi emlékeinket, azt kell mondanunk, hogy 2000 esztendővel később ugyanaz a tapasztalat, hogy amit láttunk és hallottunk és megtapasztaltunk az Isten nagyságos dolgairól, azt lehet hitelesen tovább mondani, és az belekerül abba az örökkévaló történetben, amely túlmutat azon, amit a folyó idő a számunkra itt hagy. Személyes és családi tapasztalat. Mert mikor ezeket a történeteket elmondják és továbbadják kisebb vagy nagyobb közösségekben, akkor arról tesznek bizonyságot emberek, egyes emberek vagy akár csoportosulások, hogy az Isten nem hagyott el minket. És mikor ez a 44. Zsoltárt megfogalmazzák a babiloni fogságnak, mondjam így a kilátástalanságában vannak, később a Zsoltár folytatódik is egy ilyen panasszal. De az élethelyzet nem zárja ki az Isten jelenlétét. A pillanatnyi élethelyzet az nem a jövő az ember számára. Ezért nagyon sokszor a futurológiát csalnak, mert mindig a jelenből próbálnak a jövőre nézve tanulságokat levonni. De nekünk tapasztalatunk van nemzedékeken keresztül, mit jelent, amikor Isten ott van látható és megfogható módon az ő népének az életében. Mit ígért az Isten? Helyet ígért az ő népének. Országot, életteret. És megadta. És nem azért, mert olyan erős volt az ívük, és hatalmasabb volt a kardjuk, és az ő karjaik és hadseregeik jobbak lettek volna a környező népek hadseregeinél, hanem azért, mert az Isten ígéretei így teljesednek be. Mert nem ők tettek nagyot, hanem az Isten cselekedett értük. És beteljesítette ígéretét ezen a kicsi és törékeny népen. És a történeteket azért kell, testvéreim, újra mondani mindig, mert nem visszaviszi a mindenkori embert, a mindenkori Isten gyermekét a múltba, hanem a régi történeteket hozza ide a mába, hogy értsünk belőle. Olykor mondanám azt, hogy erőt merítsünk belőle. Pont azért, mert nekünk távlataink vannak a történelemre nézve, hogy ami egy pillanatban nagyon kilátástalannak tűnt egy nép számára, az Isten gyermekei számára, az Isten miként bontotta le a kilátástalanság falait, és nyitotta meg az időnek és a történelem folyásának olyan útjait, amire az ember soha nem is mert volna gondolni. Azt mondja a 44. Zsoltár, hogy sem őket, az atyáinkat, sem minket. Nem azért tartott meg az Isten, mert erősek voltunk. Erősebbek lettünk volna bárkinél. Hanem az ő jobb kezének az erőssége és arcának világossága tartott meg. Mert az Isten népeket űzött ki. Mert nemzeteket zúzott össze. Olyanokat, akik sokkal nagyobbak és hatalmasabbak voltak. S ha lesz jövő, és lesz jövő, az nem a mi erőnk és lehetőségünk, hanem az Istennek a szeretete a mi életünkben, a mi családjainkban, a mi református egyházunkban. Nem a mi erőnk, testvéreim, hanem az Isten szeretete, aki ezt a szeretetet elhozta, és megígérte, hogy akik ebben a szeretetben járnak, azoknak életük lesz, örök életük. És jó látni és jó tudni, testvéreim, hogy sem a jelen, sem a jövő nem a mi erőnknek vagy erőtlenségünknek a függvénye, hanem a hűségünknek, amivel odaállunk néha hűtlenségünkben is az Isten mellé, és nem csak a szavakkal játszok, a hűtlenség hűsége. Mert az ember nagyon sokszor elmegy, de mégis eszébe jut, mikor távol van, mint a tékozó fiúnak, hogy van valahol egy hely, ahová én hazamehetek. A hűtlenség hűsége visszavezeti az embert valamikor, talán életének egy pontján oda, ahol neki volt tapasztalata a múltban, arról a szeretetről, amit sehol kint a világban, a nagy önmegvalósításban nem érzett. Ha lesz nekünk jövőnk, és lesz jövőnk, testvéreim, akkor az, hogy Isten közöttünk van, és közöttünk marad. Itt állunk egy nemzeti emlékezetnek az árnyékában, az egyik legnagyobb nemzeti emlékezetünknek a történelmi évfordulója közelében, amely úgy is mondhatnám, hogy történetében leképezte szinte azt, ami itt a Zsoltárban előttünk van. Úgy nézett ki, hogy más népek hatalmasabbak. Úgy nézett ki, hogy abból a szorításból és ölelésből, amely nem csak egy történelmi kornak és egy ideológiának, hanem ma már tudjuk, hogy az istentelenségnek a szorítása volt, amikor emberek életének, ezreinek, sőt most már tudjuk, hogy millióinak az életét tették tönkre. vagyonokat, egy világot forgattak fel, és úgy tűnt, hogy ez megfordíthatatlanul, örökké jelenvaló lesz a hatalom és a fegyverek árnyékában. És jött az Isten, és erről van nekünk tapasztalatunk a mai nemzedéknek. Fölemelte az ujját, nem kellett sem fegyver, sem hatalom. Alig 4 bő évtized után önmagába hullott össze az, amiről senki nem gondolta, hogy egyszer összefogott. Senki nem készült, azért ért készületlenül ebben a térségben mindenkit. Senki nem gondolta, hogy egyszer véget ér az. Testvéreim, a túlélésre rendezkedtünk be, nehéz ezt megvallani, de senki sem a szabadságra. És jött az Isten, és kinyitott olyan lehetőséget, amit mi soha nem gondoltunk, és nem is reméltünk. És hogy mennyire élő ez az emlékezet, engem megdöbbentett, olvasom mostanában a régi iratokat a pápai levéltárban, és épp a héten került a kezembe az akkori dunántúli püspöknek, Győri Elemérnek az 1949-es püspöki jelentése, amelyet a közgyűlés elé tárt. Tudni kell, hogy egy évvel korábban kötötték meg az úgynevezett állam és egyház közötti egyezményt, amelyben az egyház önkéntesen felajánlotta az összes földjét és iskoláját, ismerjük, az államnak, csak úgy szeretetből, ami néhány száz éven át összeszedtek. És 1949-ben már ennek az egyezménynek a birtokában, amelyik egyezmény papírra volt fektetve, hogy azért a sok közül meghagynak 4 teológiát, tehát minden egyházkerületben egy-egy teológiát, Debrecenben, Sárospatakon, Budapesten és Pápán is. Ehhez rendeltem pedig 6 középiskolát, 5 fiú gimnáziumot és egy leány gimnáziumot, ez le volt írva szépen. És 1949-ben Győri Elemér püspök a következőt írja, szabadon idézem. Szükség van a pápai teológiára, mert ha ez a teológia bezár, már most is lelkész hiány van, mondja 1949-ben. Nem tudunk segédlelkészeket küldeni a gyülekezetbe. 20 év múlva teljes lelkész hiány lesz a Dunántúlon, 50 év múlva a dunántúli reformátusság létszáma a jelenleginek az 5%-ára fog csökkenni. 1949. Kicsit kerekítek, 40 évvel később kinyitja a pápai teológia újra a kapuit, és most 68 évvel később nem csak azt mondhatjuk el, hogy megvan az oktatás és folyik, hanem azt, hogy a dunántúli reformátusságban az azóta eltelt időben több 10 templomot építettek. Itt az egyházmegyénkben 5-öt. Azóta. Nem, hogy 5%-ára csökkent volna a reformátusság, hanem él és újra él. Nem tudom, testvéreim, értitek-e, azért mondtam el, és jött élően szembe velem ez a történet, hogy az Isten olyanokat tud nyitni, mert a történetben a csavar, ugye, hogy egy évvel később bezárják a teológiát, és bezárják a gimnáziumot. És nem maradt semmi, de az Isten népe nem fogyott el, hanem számunkra is, nagyon sokszor értelmezhetetlen módon egyszer csak itt van, sőt azt látjuk, hogy gyarapszik, új templomok épültek, új gyülekezetek alakultak. Értitek, hogy miért kell elmondani a régi történeteket? Akár azokat is, amelyek néha a kilátástalanságról beszéltek? Azért, hogy tudjuk, hogy ahol Isten van, ott a történelem nem az a kifutása, amit emberek látnak. És higgyétek el, hogy a mi számunkra is a történelem kifutása nem az lesz, amit most elképzelünk a jelen helyzetből, még Európának sem az lesz, még a mi magyar református egyházunknak sem az lesz. Hanem az, hogyha Istenben marad, olyan utak nyílnak meg, amelyek most még a szemeink számára nem láthatóak. De mi a szemünkkel láttuk, füleinkkel hallottuk, és megtapintottuk. Hogy amit emberek összetörnek és bezárnak, az Isten csodálatos módon ki tudja nyitni, és akár a történelemnek is egy más fordulatot tud adni. És időtávlatban nézve, mégis azt látjuk, hogy nem csak a történelem fölött, hanem minden történetnek a végén valahol Isten áll. És akik az Istenben maradnak, azoknak az élete is marad. Ezért minden döntés, ami megszületik, testvéreim, fontos, hogy ezt a visszaható időt mondom, alávettessék annak az Isten igazságnak, amelyet az igéből hallottunk. Van nekünk tapasztalatunk az Isten jóságáról és megtartó kegyelméről. Minden emberi nehézség, vagy történelmi nehézség és emberi gonoszság ellenében. Hiszen tapasztalatunk van arról, szemünkkel láttuk, kezünkkel megtapintottuk itt ebben a gyülekezetben is, hogy Isten szeretete milyen nagy Jézus Krisztusban. Ő itt van, velünk akar maradni. S ahol Isten van Krisztusban, ott élet van. S ahol élet van Krisztusban, ott jövendő volt, van és lesz. Ezért hát mondjátok a zsoltárossal együtt. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk a te nevedet. Amen. Jó nekünk úgy látni az időt és a történéseket, ahogy te mutatod, Istenünk. Mert az igébe belenézve látjuk, hogy mennyire csal a mi szemünk, és mennyire csal az a tudás, amit az iskolába a fejünkbe vertek. Hogy a történelem nem más, mint események egymás utánisága, győzteseknek győzelme, veszteseknek sírása, nagy embereknek nevei és néhány évszám. A történelem az élő emlékezet a te néped számára, aki nem csupán az eseményeket látja, hanem az események fölött uralkodó és az eseményeket kezében tartó Istent. Köszönjük neked, hogy így jöttél ma közel a te igédben, és vittél el bennünket nem csak az emlékezésben, a múltba révedésre, hanem elvittél bennünket az ige magasságába, hogy merjünk visszanézni, merjük elmondani a történeteket hitelesen, azokat a történeteket, amelyek velünk estek meg a mi nemzedékünkben. Arról a csodáról meséljünk, és tegyünk bizonyságot, amelyet te cselekedtél népednek az életében. És akkor tudjuk, hogy te nem az vagy, aki időről időre belépsz a történelembe, különben magára hagyod az embert, hanem te az az Isten vagy, aki mindig itt vagy. Átölelsz, velünk vagy, és hordozol. Köszönjük neked, hogy mélységből a magasság felé viszel. Köszönjük azokat, akik eljöttek ide, hogy emlékezzenek, talán úgy, hogy visszanéznek a múltba, személyes emlékekkel, vagy éppen közösségi emlékezetben álljanak meg egy pillanatra, és feltegyik a kérdést nem csak azt, hogy hová tartozunk, hanem hogy miért vagyunk itt, és mit hagyunk magunk után. Egyetlen morzsát, amiről legalább egy nemzedékkel később megemlékeznek hálával, ahogy mi is büszkeséggel gondolunk vissza az előttünk járókra, apáinkra, nagyanyáinkra, nagyapáinkra, akiknek hite, hűsége, néha a mi hűtlenségünket is a helyére billentette, épp azáltal, hogy abban a bölcsességben, amit nekünk adtál, felismertük, hogy ők nem csak régi emberek voltak, hanem hűségesek is a maguk helyén. Így kérünk, hogy az idő múlásában mindig isteni jelenvalóságoddal hozz hiteles embereket közénk. Minden családban legalább egyet, de ha többen vannak, az még jobb. Gyülekezetünkben sok ilyen hiteles embert, akik látják és rád ismerik bízni, látván isteni kegyelmedet, rád ismerik bízni az ő életüket. Imádkozunk azokért, akiknek nincs meg még ez a bátorsága. Akiket elriaszt a jelen, és azt gondolják, hogy a jövő az a jelennek a folytatása. Hogy merjenek bízni a te isteni jelenvalóságodban, a Krisztusban nekünk adott szeretet győzelmében. Mert ha ez itt van, akkor ígéretet szerint a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni azokon, akik a tiéd. Imádkozunk különösen egy testvérünkért, aki kórházi ágyon fekszik, nehézségben, az ő szeretteiért, közel és távol lévőkért. Hűsége, hitet hosszú évtizedeken keresztül jó szolgálat volt a te ügyedben, most neki van szüksége, hogy szerető emberek, és te a szerető Isten is ott állj mellette. Imádkozunk minden elesettért, gyengéért. Imádkozunk azokért, akiknek már csak az maradt, hogy visszanézzenek a múltba. Tedd élővé jelenlétedet az ő számukra is. De különösen imádkozunk fiatal családokért, gyermekekért, kicsi gyermekeinkért, akik előtt emberi mércével ott az élet és ott a jövendő. Hogy nekik is add meg ezt a bizonyosságot, amit ma igédből nekünk hoztál. Hogy elfutni a világba el lehet, de az isteni szeretetedben megmaradni mégis a legszebb. Így állj meg minket vigasztalásoddal, irgalmaddal és szereteteddel, és engedd, hogy eléd tegyük mindazt, amit idehoztunk csendben, fogadd el fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Rejts el szeretetedbe, mennyei jó atyánk. Amen.